Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a mesterséges intelligenciáról és az ember legjobb barátjáról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Már néhány éve elérhető a mesterséges intelligencia, mégsem használják tömegesen a munkahelyeken idehaza. A GKI friss kutatása szerint a dolgozók majdnem fele egyáltalán nem használja az AI-t a munkája során, míg 29%-uk technológiai ismeretek hiánya miatt hanyagolja ezeket a szoftvereket. A GKI szakértője szerint nem az jelenti a problémát, hogy a munkahelyek tiltanák a használatát, hanem jellemzően a képzetlenség és bizalmatlanság az, ami dominál az AI felé a cégek részéről. Mihály Máté arról is beszélt, hogy akár vállalati, akár állami szinten, de el kell kezdeni egy képzési struktúrát kialakítani, mert a jövőben az ország versenyképessége is múlhat ezen. Kovács Gergő interjúja.
Mi az oka annak, hogy nem terjed jobban a mesterséges intelligencia munkahelyeken? A munkáltatók, a cégek nem mernek belevágni, nincs rá igényük, vagy a munkavállalók részéről vannak akadályok?
Alapvetően kutatásunk legfőbb eredménye az volt, hogy elsősorban a belső tényezők azok, amik miatt nem terjed jobban az AI a munkahelyen. Itt ilyenekre kell gondolni, hogy a technológiai ismeretek hiánya, vagy a lehetséges alkalmazási lehetőségek ismeretének a hiánya, meg a külső tényezők, mint a munkahelyi szabályozás, vagy a munkahelyi kultúra sokkal kisebb mértékben gátolják az AI terjedését.
Az is lehet egy oka ennek, hogy ez a technológia még amúgy nagyon kezdetleges is, sok még a gyermek betegsége.
Így van, ez abszolút egy ok lehet, de az is egy ok, hogy viszonylag még kevesen próbálták már ki ezt a technológiát. Tehát azoknak a száma, akik használnak AI-t a munkájuk során folyamatosan bővül, de még bőven van tér ennek a bővülésére. Jelenleg nagyjából az aktív munkavállalók 56%-a használja az AI-t munkája során, tehát kicsit több, mint fele, még kicsit kevesebb, mint fele, még soha nem használta az AI-t.
Az mennyire gyakori, hogy a munkahely maga tiltja a használatát?
Azt, hogy a munkahely tiltaná az AI használatát, nem igazán jellemző, mindössze a válaszolók 5%-a panaszkodott erről. A szervezeti kultúra hiánya, tehát az, hogy a vállalati normarendszerben nincs elterjedve az, hogy ilyen új innovatív eszközöket használni lehetne, egy kicsit magasabb, ott nagyjából 7% panaszkodott erre.
Ugye rengeteg potenciál van, mert ugye ez egy kvázi most induló terület, még több AI képzés ébreszhetné fel egy kicsit a cégek, illetve munkáltatók kedvét, hogy valójában ez nekik is mennyire hasznos, és nem csak arról van szó, hogy valaki promptol egy mémet az AI segítségével, hanem tényleg bele lehet építeni a munkafolyamatokba.
Abszolút, ez így van, különösen annak tükrében, hogy nagyjából 30% panaszkodik arra, hogy nincs meg a megfelelő technikai ismeret az AI használatához, és körülbelül szintén 30% nem látja azt, hogy hogyan segíteni az AI a munkáját. Tehát ezeket a csoportokat viszonylag egyszerűen képzésekkel rá lehetne bírni arra, hogy használják az AI munkájuk során. A GKI-ban mi két fő útvonalat látunk, egyfelől a vállalati képzésekben óriási potenciál van. Magyarországon a vállalati képzések aránya a mesterséges intelligencia területén rendkívül alacsony, tehát akár uniós, akár más országokkal való összevetésben elég gyengén állunk, itt nagyon nagy a potenciál ennek a fejlesztésére, illetve az állam is vállalhatna a 10 szerepet AI képzések biztosításával, ezzel is segítene ennek a technológiának a terjedését.
Tehát azt lehet mondani, hogy egy képzési struktúrát kell kialakítani, akár vállalati, akár állami szinten, hogy ezek a belső tényezők ne gátolják a munkahelyen az AI terjedést, mert hogy amelyik ország nem kapcsol időben, az valószínűleg le is fog maradni ezen a területen.
Pontosan ez mind vállalati szinten, mind ország szinten érvényes, tehát azok a vállalatok, akik lemaradnak ennek a technológiának az alkalmazásában, bizony kevésbé lesznek versenyképesek, mint azok, akik gyorsan adaptálódnak hozzá. pedig nemzetgazdasági szinten azt jelenteti, hogy azok az országok, akik biztosítanak megfelelő képzési struktúrákat, és azok az országok, amelynek vállalatai biztosítanak megfelelő képzési struktúrákat, hosszú távon versenyképesebbek lesznek, ami természetesen nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű.
Térjünk még vissza a kutatásra. Demográfiai szempontból mi derült ki, kik bíznak jobban az AI-ban, a férfiak vagy a nők?
Így van, nemek közt is vannak eltérések. A férfiak alapvetően szkeptikusabbak az AI hasznosságát illetően. Ezzel szemben a nők gyakrabban érzik úgy, hogy nincs meg a megfelelő technikai ismeretük az AI alkalmazására. Ez nagyon érdekes annak fényében, hogy valójában mind otthoni, mind munkahelyi használat tekintetében egyáltalán nem figyelhetők meg különbségek a férfiak és a nők között.
A foglalkoztatási csoportok szerint mik az eltérések?
Az önálló értelmiségiek jellemzően érzik azt, hogy az AI tudná segíteni a munkájukat, viszont rendkívül sokan panaszkodnak arról, hogy a technikai ismereteik hiánya miatt nem alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. Az önálló értelmiségieknél jellemzően a jogászokra, a szabadúszóprogramozókra, a magántanárokra, kutatókra és hasonló foglalkoztatási csoportokra kell gondolni. A vállalkozóknál egy kiemelten magas probléma, hogy ők nem látják igazán, hogy az AI hogyan tudná segíteni a munkájukat, ugyanakkor ők sokkal magabiztosabbak a technikai tudásukban. A vállalati vezetők nagyobb arányban panaszkodnak a szabályozásra és a szervezeti kultúra hiányára cégeiknél, mint mások, illetve talán a legérdekesebb eredmény, hogy a közférában dolgozó irodai alkalmazottak alig panaszkodnak arról, hogy a munkahelyi szabályozás vagy a szervezeti kultúra gátolná őket a mesterséges intelligencia alkalmazásában. Tehát többen panaszkodnak a versenyszférában arra, hogy szabályozói gátakba ütköznek, amikor szeretnének AI-t használni, mint a közszférában.
Meg hát gondolom a fiataloknál azért az AI használat az sokkal-sokkal elterjedtebb, így ők lehetnek majd azok, akik a munkaerőpiacon így előnyhöz tudnak jutni, és hát a cégeknek is megéri majd akár több fiatal kollégát alkalmazni, hogyha az AI használatról van szó.
Így van, jellemzően a fiatalok sokkal nagyobb arányban használnak mesterséges intelligencia alapú szoftvereket, úgy otthon, mint munkájuk során. A diákoknál is egyébként kiugró ez az arány, ez 90%-os. Ennek is köszönhető, hogy a fiataloknál sokkal kevésbé a technológia ismerete az, ami gátasztabb az AI munkahelyi alkalmazásának. 18-29-es korosztályban mindössze 15% az, aki arról panaszkodott, hogy nem lenne meg a technológiai ismeret, és ezért ne használná az AI-t. Ez a 60 év felettieknél 25%, tehát sokkal magasabb arány. Ugyanakkor a szervezeti kultúra gátló tényezőjét a fiatalok sokkal inkább érzékelik, mint az idősek.
Erről nem szólt a kutatás, de látunk egyébként a magyarországi vállalatok, cégek között sikeres példát arra, ahol már egy ideje mondjuk bevett szokás és alkalmazzák az AI-t, tehát sikeresen tudták ezt véghez vinni. Van már ilyenre példa?
Én biztos vagyok benne, hogy erre is van pozitív példa. Én ezzel személyesen még nem találkoztam, tehát ilyenről nem tudok, de ez biztos, hogy ez AI alkalmazásra terjed a vállalatok közt, terjed a magyar vállalatok közt is, és biztos, hogy az eredményeket is hamarosan látni fogjuk.
A GKI szakértőjével, Mihály Mátéval Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Egyre nagyobb mértékben nő a kutyás háztartások száma idehaza. 2018-ban 36%-ukban volt négylábú, a 2023-as adat pedig már 56%. Az ebtartás azonban nem mindig jár kizárólag örömmel. A felelős gazdi egyebek között okítja, tanítja kutyáját, és minden esetben gondoskodik róla. Akkor is, ha nyaralni megy. Ilyenkor sokan kénytelenek panzióban elhelyezni kedvencüket. Az app tartás nyáron aktuális és mindennapos kérdéseiről Tóth Kata beszélgetett a kutyabarát.hu életmód magazin alapítójával, Sziládi Kovács Tiborral.
Hogyan alakult a panziók terítettsége, forgalma? Van-e esetleg a szolgáltatás jellegében változás az idei évben?
Kutyapanziót, azt nyilván nem üzemeltethet bárki, tehát ahhoz kell egy engedély, gyakorlatilag egy hatósági bizonyítvány, ami azért elég komoly feltételeket szab, ami azért is nagyon jó, mert azért ez a kutyásoknak, illetve a kutyáknak is ad egy biztonságot. Feltételezve, illetve bizonyítva azt, hogy ott megfelelnek azoknak a követelményeknek, hiszen mégiscsak egy családtagunkat kényszerülünk, úgy mondott, hogy mi egy idegen helyen. Én azt gondolom, hogy egyébként a magyarországi helyzet változott a tekintetben, hogy voltak, akik megszűntek, de jöttek újak is. Terítettséget nézve, ugye nincsenek erre pontos adatok, hiszen nincs erre vonatkozóan országos kutatás, de ahogy látom a közösségi médiában, illetve a minket megkeresőket vagy partnereinket, szerintem egyre többen veszik igénybe, főleg a jól bevált kutya panziókat vagy kutya napköziket, és ugye most már elindult egy olyan szolgáltatás is, hogy kutya szitter, tehát tényleg elég sok szálon fut ez a dolog is, hiszen van rá igény, tehát egyre többen sajnos nem tudják azt megoldani, hogy magukkal a kedvencüket, lehet ez akár munkából kifolyólag, vagy egyéb olyan családi ügy, amikor sajnos nem tarthat velük ugye a négylábú családja, és erre nagyon jó megoldás a kutyapanzió.
Milyen kritériumoknak kell megfelelni a kutyapanzióknak?
A legeslegfontosabbak az állategészségügyi előírások, hogy azt a névig a Nemzeti Élelmiszer Biztonsági Hivatal írja elő, illetve az ANT azon belül is, tehát ezeknek kell megfelelni, a jegyzőhöz bejelenteni, tehát vannak a úgymond a jogi procedúrák, és ugye ezen kívül egyéb infrastruktúrális megfelelése, amit szintén előírnak, hogy mekkora lehet egy kennel, mekkora helyen lehet tartani, hány kutyát lehet egy helyen egyszerre tartani, tehát ezeknek vannak szabályozásai, ezeket kell betartani, ha valaki ugye kutyapanziót szeretne nyitni. És ezen kívül egyébként egyre több olyan van, ami már nem feltétlenül előírás, én azt gondolom, hogy nagyon fontos. Tehát például biztosítanak nekik játszóteret, foglalkoznak velük, megmozgatják, tehát kvázi egy ilyen animátor foglalkozik velük, vagy akár kutyatréner, tehát már olyan is van, amikor sokkal nagyobb tudású vagy szakmailag képzett ember is foglalkozik velük. Egyébként a szakmai képzettség is valamilyen szinten előírás, de hogy ezt még picit pluszban hozzáadva olyan ember is foglalkozik vele, aki okítja, tanítja adott esetben a kutyusokat. Nagyjából ezek az előírások, és akkor, ahogy említettem, ugye, tehát, hogy például van recepció, van tanácsadó részleg, akkor például sokan kiépítenek egy biztonsági zsilip rendszereket, ugye, hogy milyen kényelmi fokozatok vannak, tehát, hogy matrac van, vagy kutyaágy, akkor, tehát, hogy milyen a kennel, tehát ezek is olyan plusz dolgok, amikre érdemes odafigyelni.
Amikor az interjúnk előtt beszélgettünk, akkor arról is szó volt, hogy ti mindenképpen azt preferáljátok, illetve azt tanácsoljátok, hogy lehetőség szerint a család, a kutyatartó a nyaralásra is vigye magával a kutyáját.
Így van, sőt, igazából a kutyabarát.hu is emiatt indul, és azt gondolom, hogy ez egyre inkább ez szokott történni, tehát egyre több hely nyitott már a kutyások felé, legyen az szálláshely, vendéglátóhely, de akár munkahelyeket is mondhatok. Sőt, egyre több látnivaló, múzeumok, könyvtárok, stb., ahová lehet venni kutyát, természetesen megfelelő szabályok mellett, legyen az írott vagy íratlan, de az etikettet azt mindig be kell tartani, és ezt a kutyásoknak mondom, hogy fontos is, hiszen ez alapján ítélnek meg minket, és így tud sikeres lenni ez a kutyabarát hozzáállás, filozófia, de hál' Isten tényleg azt kell mondanom az utóbbi, hát most már úgy, 13 éve, több mint 13 éve csináljuk ezt a projektet, és nagyon-nagyon pozitív előre haladásmutatás van a barátságban Magyarországon, úgyhogy ahogy megoldható, az emberek inkább vigyék magukkal a kutyájukat, ahogy lehet.
Én magam is évtizeden keresztül tudtam vinni magammal a kutyámat a munkahelyre, és egyébként így is vettem őt, hogy eleve megkérdeztem, hogy vihetem-e magammal, mert azért nem veszek kutyát, hogy napi 10 órát otthon legyen egyedül. És ennek kapcsán olvastam egyszer egy svéd tanulmányt, ami kimutatta, hogy azok a munkahelyek, ahol kutya van, sokkal hatékonyabban tud működni, és a kollégák is lelkesebbek és sikeresebben végzik a munkájukat. neked van erre rálátásod, vagy tapasztalatod, vagy vannak erre vonatkozóan visszajelzések, hogy ez valóban így van?
Abszolút, sőt, tehát kis és nagy cégekkel is dolgozunk együtt, segítettük őket kutyabarátra válni, sokakkal tartjuk is a kapcsolatot, és tényleg az mutatkozik meg, az a tendencia, ami ugye tényleg több kutatás is kimutatta, hogy igen, a kutya jelenléte a munkamorált azt javíthatja, erősítheti. Természetesen ez attól, hogy mi a milyen munkahelyről van szó, milyen munkakörnyezet, de az irodai munkát az szinte biztosan tudja javítani egy kutya jelenléte. Abban az esetben természetesen az ott lévők mind elfogadják azt, hogy ott van egy kutyus, de ha igen, akkor tényleg az mutatja a kutatás is valóban, hogy a kutya jelenléte az nagyon-nagyon hasznos és pozitív, sőt előre mutató, akár legyen az kreatívabbá, teszi az embereket, türelmesebbé teszi őket, tehát hogy tényleg az egész napos munka folyamatok könnyebben végezhető, csak azért, mert ott van egy kutya. Tehát ezt tényleg mi is halljuk nagyon kis és nagy cégektől, akikkel együttműködünk, hogy milyen jó és hogy milyen jó szerint.
A felelős kutyatartásról nem lehet eleget beszélni, és ebben a tekintetben van egy nagyon kedvező trend, ami kirajzolódik. Nevezetesen az, hogy gombamódra nőnek a kutyaiskolák, az egyéni kutyatrénerek is egyre nagyobb számban hirdetik magukat. Itt mit tapasztalsz? Hogyan lehet elkerülni adott esetben a csalókat? Hogyan lehet megtalálni a jó iskolákat, hatékony iskolákat? És megoldható-e esetleg a kutya nevelése egyedül otthon?
Hát az, hogy melyik a jó kutyaiskola, vagy melyik sem, melyik a jó oktatási módszer, vagy nem, ezt ember és kutyája válogatja. Én azt gondolom, hogy az elhangzott szó csaló, az elég hamar megmutatkozik a gyakorlat tapasztalat alapján, tehát ők elég hamar kirúgtak, hogyha valaki így szeretne foglalkozni, viszont azért ez találkoztunk ilyennel. Én azt gondolom, hogy igen, a kutyaiskolák a szérelek száma növekszik, növekedhet, pontosan a növekvő igényeknek köszönhetően, és tényleg egyre jobb kutyatrénerek vannak, akik akár nemzetközi szinten is elismertek, kutyaiskolák is, tehát nemzetközi viszonylatban is szerintem mi kutyatartásban, oktatásban, nevelésben elég jó helyen állunk, főleg kutya szeretetben, kutya barátságban is. És igen, tehát tényleg mutatkozik egy olyan trend a kutyások felől, hogy egyre többen viszik el a kutyaiskolába a kutyájukat egyébként, én ezt mindig szoktam javasolni, és tehát függetlenül attól, hogy nagyon sok mindent otthon is meg lehet neki tanítani. Nagyon fontos a közeg, ahol van a kutya, több kutyával tanul, egyik több kutyával van, tehát már eleve egy olyan szocializációs közegben van, ahol nem csak tőlünk emberektől tanul, hanem a kutyától is, tehát nagyon fontos egy ilyen közösségi térben részt venni a kutyával, ahogy egyébként az utcán is, igen, lehet ott is őket okítani, sőt tréningelni őket, hogy hogyan kell viselkedni.
A kutyabarát.hu életmód magazin alapítójával Sziládi Kovács Tiborral Tóth Kata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már kapcsolódjunk, azaz kultúrára váltunk, azonnal jövünk.